Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai ünnepnapunkra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Mózes első könyvében, a 9. rész 12. versétől a következőképpen. Majd ezt mondta Isten: ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élő lénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek. És minden élő lénnyel, amely testben él, és nem lesz többé, a víz özönvízzé minden ember pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lénnyel, amely testben él a földön. Amen. Szeretett testvérek, valahogy egy meggörnyedt korban élünk, egy meggörnyedt világban élünk. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy az embernek milyen nehezére esik egy kicsit is följebb emelni a tekintetét. Most a Noé özönvíz az igében visszaidézte számomra egy ilyen gyerekkori bevillanásként, vagy képként nagymamámnak, aki szintén itt ült valahol mindig a padsorokban, Irén nagyanyámnak azt a szobrát, amely Kovács Margitnak a nagyon híres alkotása volt, az eső leső, ami egy ilyen, nem tudom, hogy ki előtt jelenik meg most a kép, de egy ilyen viszonylag méretes szobor volt, és az eső leső ugye így nézi valahol, hogy érkezik-e valahol a horizonton már a reményt adó esőfelhő. És valahogy már ez kifejezi azt, hogy az eső leső már nem fölfele néz, hanem a 20.-21. században valahogy a horizontot kémleljük, egy kicsit el is gémberedett a nyakunk, följebb nézni már nem nagyon tudunk, de ismerjük azokat a tekinteteket is körülöttünk, amikor valaki súlyos teher alatt van, és tényleg szó szerint azt mondhatjuk, hogy meggörnyed. Nem is a teste, hanem a szíve, a lelke hajlik meg valahogy egy kicsit inkább a föld felé. Azok, akik hirtelenjében szorongásos vagy más betegségben élnek, az a tipikus tekintet, ezt is ismerjük talán, amikor valaki nagy krízisben van, és elkapja a tekintetét, de az a tekintet sohasem fölfele megy, hanem többnyire így lefelé, vagy látszik, hogy úgy magába fordul az arc. Milyen nehéz dolog az embernek fölfele nézni. Amikor a bárka építést parancsolja Isten Noénak, akkor ad egy olyan furcsa parancsot hozzá, hogy akkora lesz a víz, hogy a hajón értelemszerűen a klasszikus szabályok szerint nem szabad oldalt, ablakokat hagyni, de egy ablakot, egy nyílást nyitva kell hagyni, és ennek majd fölfele kell nézni. Olyan jó lenne, hogyha mi is, amikor hánykolódunk erre, arra, akkor kapnánk erőt, hogy fölfelé nézzünk. Vannak olyanok, akik csodálatos dolgokat tudnak meglátni akkor, amikor fölfele néznek. Gondoljunk arra, hogy még az elmúlt napokban a betlehemi csillagról mennyit beszéltünk, és hány helyen láttuk világítani, akár még otthonokban, kirakatokban, talán odahaza is. Az eget kémlelő napkeleti bölcseknek a reménye, hogy fölnéznek az égre, és valami olyat látnak, ami bennük átütő erővel jót nyit meg. De ismerjük azt is, hogy egy kicsit modernebb időkre térjünk, a kánti nagy fölismerést itt az újkor kellős közepén, Kánt azért a magyarországi evangélikus oktatásnak itt a Stélu iskola árnyékában, hadd mondjam így, hogy a nagy megújítója volt, Mária Teréziáék meg édesapjának, harmadik Károlynak az idején valójában ők hozták be a modern oktatást, a modern tanulást, az igazi tudományt, és ettől lett az evangélikus egyház egy sokkal párbeszéd képesebb egyház a korban, fiatalokkal és a környezetével is, a világ ismereteivel, mint mások. És Kánt azt mondja, amikor fölnéz az égre, hogy két dolog tölt el engem igazi döbbenettel, fölöttem a csillagos ég, és bennem az erkölcsi törvény, az erkölcsi rend. Van, akinek ez jut eszébe az égről. És hát tudjuk azt is, hogy az ókori filozófus Diogenész, akit a nagy erdélyi meseköltő asszony Diodénesnek szelidített meg, és ezt így talán egy kicsit könnyebben tudják még a gyerekeink is megjegyezni, hogy Diodénes az ugye egy kicsit magyar népi átfordítása a Diogenésznek a neve. Szóval ez a Diodénes annyira szeretett nézni az embervilág helyett föl a csillagos égre, mert nagyobb volt a rend, nagyobb volt a tisztaság. Egyértelműbb volt az üzenet, hogy ebben a nagy útkeresésében aztán az eget bámulva bele is esett a gödörbe, és jól összezúzta magát. Igen, figyelmeztet bennünket, hogy amit az égen látunk, az sokszor ad reményt, az egy nagyobb rendről szól, az valakiről szól, akinek hányszor halljuk ezt a fordulatot, lennie kell, de azért tudjuk, hogy ez a fölfele nézés nem elég, hogy ez a fölfele nézés, ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy mindig jó dolgokat látunk odafönn. Most egy kicsit együtt prédikálunk Gáborral a következő időkben, hiszen ő írta erre a vasárnapra a lelkészi szakfolyóiratba az előkészítőt, és ő is erről írt ott, hogy az égen egyszerre van ott a vészterhes felhő, a szürke égbolt, és egyszerre van ott Noé igéje alapján is a reményt adó szivárvány, a fölszabadulás üzenete. Az a nemzedék van itt még azért közöttünk elemekben, és annak a nemzedéknek egyik tagjától fogunk ma búcsúzni, Irma nénitől, akiknek például, amikor fölfele néztek az égbe, akkor borzalmas emlékeik is voltak erről. Tehát milyen az, amikor az ember repülőket lát, és nem tudja, hogy mi hullik a nyakába azokból a repülőkből, hogy az emberi gyűlöletnek mekkora terjeszkedése van. Én egy másik nemzedékhez tartozom, akik a 80-as években lettünk valahogy az érzelmi megformáltságunkban, tényleg kamaszként igazán egy életre ellátva félelmekkel is. Ez a csillagháborús retorika időszaka volt az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, és az ember, amikor fölfele nézett, vagy fönt történt valami, vagy hallott valamit föntről, akkor mindig a háborús retorika következtében ott volt bennem, máig is emlékszem a szorongásra, hogy na ez most mi lehet, békés, vagy valami gyilkos pusztító eszköz. Igen, ami fölöttünk van, az is nagyon zavaros tud lenni. Amit magunkba fordulva olvasunk, abban elveszettek vagyunk. Amit kifelé fordulva olvasunk, az vajon mitől lesz rossz? Mitől lesz fenyegető? Mitől lesz szorongató? És mi teszi azt a különbséget, hogy valaki fölnéz és a reményjeleit, a rendet, az Isten teremtésének a szépségét látja meg ugyanazon az égen nagyon sok esetben. Noénak a bárkán és Noé társainak, családjának az volt a megdöbbentő élmény, amikor Isten szava szerint elkezdtek gyűlni a vészterhes felhők az égen, a szürkeség, az esőfelhők, és én úgy gondolom, hogy amikor elkezdett ömleni a víz, és nőtt a vízszint, és már az az ősi tapasztalat is, hogy szemeimet fölfelé emelem a hegyekre, mert a hegyeknél van még az, ahol az özönvíz nem érhet el, talán a hegycsúcsokon nem ér utol a pusztítás. Noé is fölköltözik az Ararát hegyére, és az Ararát hegyén, hogy hát, ha ott még túl lehet élni, azért biztos, ami biztos, elkezdi építeni a maga bárkáját, és közben, amikor fölnéz, megtanul rettegni. Hogy lehetséges az, hogy Noé az özönvíz élménye után, a borzalmas, brutális tapasztalat után a pusztulás és halál tapasztalata után föl tud nézni még az égre. Hogyan lehetséges a Noé csoda? Mert a Noé csoda valójában nem az, hogy Noé kezdi másképp látni a dolgokat, hanem hogy Isten a pusztítás elemeiből, a lezuhanó vízből, a felhővel sűrűn betakart égből, a kilátástalanságból egyszer csak fentről, a fény erejével utat tör, és ami eddig a pusztítás eszköze volt, az hirtelennyében reménységgé válik. A Noé pusztulásából fakadó reménynek, a szivárvány szövetségének az a legnagyobb üzenete a számunkra, hogy ami eddig ártalmunkra volt, amit nem tudtunk jól kezelni, amitől eddig féltünk és szorongtunk, nemhogy el lesz söpörve és valami más jön a helyébe, hanem Isten abból valami olyat hoz elő, amiből mégis élet fakad. Nagyon nehezen tudunk így lépést tartani azzal, hogy akik megszoktuk, hogy beborult fölöttünk az ég, még egyszer fölnézzünk az égre, hogy hát ha abból valami mást látunk. Akik megszoktuk a nyomorúságainkat, a bajainkat, a mindennapi küzdelmeinket, kudarcainkat, az elviselhetetlen és nehezünkre eső embereket, családban, munkában, körülöttünk, mert azért nem mindig fenékig tejfel az, amit át kell élnünk az emberi közösségben. Akik megszoktuk azt, hogy bekapcsoljuk a tévét, és valamiért előbb-utóbb idegesítő figurákat fogunk látni, akik szinte sportot is csinálnak abból, hogy az idegeinkre menjenek, vajon hogy lehetséges az, remélhet-e az ember, hogy ugyanezekből az emberekből, ugyanezekben a közösségekben, ugyanabból, amit én tudok, ugyanabból az erőfeszítésből, ugyanabból a munkából, ugyanazokból az emberi kapcsolatokból jöhet még valami jó. Mert Isten az özönvíz során, a borzalmas esőzés során lezúduló vizet használja föl arra, hogy elkezdi párologtatni, és azon hirtelennyében föltűnhet a reménység jele. Vajon tudjuk-e mi a saját életünket nem ebben az állandó, pusztító, öldöklő küzdelemben megélni, hogy mindig úgy érezzük, hogy ami velünk történik, az többnyire rossz. Nagyon sokszor érezzük azt, bár erről kevesebbet beszélünk, hogy amit mi tehetünk, az sem jó. Hogy annyira elégedetlenek tudunk lenni magunkkal, hogy annyi frusztráció van bennünk mások miatt, önmagunk miatt. Hogy milyen jó lenne egy egyértelműbb, egy reménységgel teli világ. És egy idő után megszokjuk azt, hogy azokban a kapcsolatokban, azokban a munkákban, azokban a dolgokban, azokban a megszokásainkban, amikben élünk, hát ettől ennyit lehet várni. Vajon megadjuk-e még Istennek azt az esélyt, hogy azzal az élettel, amink van, azzal a testtel, amink van, azzal a hivatással, amiben élünk, azokkal az emberekkel, akikkel összetudott ismertetni bennünket, és az életünket összefűzte, vajon látjuk-e még azt a lehetőséget, hogy ugyanő velük együtt újra fölragyog a reménység az életünkben? Hatalmas üzenet a Noéval kötött szövetség, mert legyőzi a félelmet, legyőzi a szorongást, legyőzi a szürke felhőknek a frusztrációját, legyőzi azt, amiről az ember azt gondolja, hogy ez a világ örök törvénye megváltoztathatatlan, hogy uralkodik fölöttem. Vajon látjuk-e még, hogy az ember a legtöbbet nem is akkor tanulja, vagy nem is akkor élheti meg, nem akkor tapasztalja, nem akkor lesz igazán több, amikor szárnyaló időszakai vannak, Erről szoktunk álmodni, hogy talán még a szürke felhők fölé is megyünk, és egy olyan szárnyalást kapunk, hogy most az életünk egy jó darabig olyan szép lesz, jó lesz. Úgy, ahogy az ember, hát most egyre kevésbé persze, de talán még visszatér az idő, amikor én mindig szoktam várni azt, amikor az ötykölődő felhőkön átmegyünk a repülőgéppel, és akkor egyszer csak fönn vagyunk a felhők fölött, és fölragyog a nap, és kitisztul az ég. Ez egy csodálatos élmény, amikor ezt át lehet élni. Hát jó magasan a többiek fölé emelkedve, és mi is ezt szeretnénk, jó magasan a többiek fölé emelkedve, valami olyan szárnyalást, ami visszaadja az életünknek ezt az örömét, ezt a ragyogását, ezt a mély levegőt adó lehetőségét. És Noé, és Krisztus, és a bibliai szövetségek sorozata arról szól, hogy az ember mégse ilyenkor van a legmagasabban, mégse ilyenkor, amikor mások fölött szárnyal, éli a legintenzívebben az életét, nem akkor tud meg önmagáról, másokról igazán sokat, hanem akkor, amikor gyógyul. Hanem akkor, amikor ugyanazzal, amiben bele van kötve az életünk, emberi közösségekben, választásaink során, a sorsunkban, a testünkben, ahogy megszülettünk, hogy mit örököltünk, hogy mit viszünk magunkkal, hogy milyen adottságaink vannak, hogy milyen képességeink vannak, és hogy az Isten ebbe helyezi bele valahogy az ő szabadítását. És ez a gyógyító erő, ez az, ami valójában a legigazibb élet. Hogy az evangélium pontosan ennek a megerősítéséről szól, hogy az ember keresse a gyógyulás lehetőségét, keresse azt a nyomorúság idején is, mert nincsen ember nyomorúság nélkül, mert nincsen ember fájdalom nélkül, mert nincsen ember önmagában való csalódás nélkül, mert nincsen ember másokban való csalódás nélkül, és mégis arról szól a dolog, hogy az életet akkor éljük igazán, amikor ezekből az adottságokból, lehetőségekből, ahova az Isten elhelyezett bennünket, ahol az életünket élhetjük, valami csoda folytán tényleg átéljük a reményre fordulás hatalmas gyógyulását. Nagyon meg kell küzdeni magunkkal, hogy ne örökké elmenekülni akarjunk az életünk elől. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a drasztikus nagy váltások, hát ugye ez ismerős, hogy 46 éves vagyok, tehát mondhatom azt, hogy eddig sose próbáltam, hogy olimpiai bajnok legyek futásban, de milyen jó lenne egy olimpiai bajnoki cím Tokióban, hát akkor most úgy gondolom, hogy ez lesz majd a megoldás, hogyha beragadtam az eddig megszokott életembe, és akkor nyitok valami teljesen mást, amivel eddig nem is foglalkoztam, és hát ha nem is Tokióban, de talán majd utána, 3 évvel később, hát ha van esélyre. Hányszor áltatjuk magunkat ilyen egészen abszurd dolgokkal, hogy ami nem én vagyok, ami eddig nem volt tapasztalata számomra, akiket eddig nem ismertem, valami teljesen más, valami drámai szakítás a megoldás, hogy valami teljesen mást akarok csinálni, amivel semmit se foglalkoztam eddig, még tapasztalatom sincs, de hát csak menni fog. A régi favic jut az eszembe erről, amikor megkérdezik valakit, hogy uram, tud maga hegedülni? Hát lehet, sose próbáltam. Ez a probléma velünk, hogy nagyon sokszor ezt érezzük, hogy menekülünk valami abszurdba, pedig a menekülés útja, a fölszabadulás útja, a reménység útja, ott van számunkra elrejtve, ahol vagyunk. Akik vagyunk. Akikkel együtt vagyunk. És ezzel lehet, hogy rengeteget kell küzdeni, Istennek is rengeteget kellett küzdeni, de a Noé-i reménység, a szivárványnak az íve fönn az égen, az pontosan arról szól, hogy Isten abból is ki tudja hozni azt a többet, ami a realitás, ami lehet, hogy tegnap még pusztító erő volt, mert az Isten hatalmasabb ennél. És talán ez az utolsó, ahol érdemes megállnunk egy pillanatra, és fölnéznünk együtt a szivárványra, hiszen a szivárvány azért egy különleges dolog. Az Isten megjelenését tükrözi az életünkben. A Noé-i szivárvány nem az emberiség sokszínűségét jelenti, nem valamiféle olimpiai öt karika, sárga, fekete, piros, stb. Ugye tudjuk, hogy az emberi különböző rasszoknak a színét igyekeztek így, egy egyébként nagyon építő, és ez pozitív szín egy összeállítás és szín egyesítés egymás mellett az olimpiai zászlón, az olimpiai öt karikában egyesíteni. Itt nem erről van szó, hogy mi megpróbáljuk színeiben értelmezni az életünket, hanem arról a csodáról van szó, hogy ami láthatatlan a mindennapi életben, mint a fehér fény, az átlátszó fény, az Isten a mi életünkben a láthatatlan dolgokat darabjaira tudja szedni, alkotó elemeire tudja szedni, hirtelenjében a hét színű szivárvány, azért ezt is érdemes hangsúlyozni a mai világban, hogy ez a hét színű isteni szivárvány, az fölbontja mindazt, megmutatja, hogy Isten érti, hogy mit látunk, láthatóvá teszi mindazt, ami körülvesz bennünket egy más megvilágításban. Hogy Isten ki tudja elemezni azt, amit ránk nézve föntről lát, azt, ami körülvesz bennünket, még a nyomorúságunkat is ki tudja bontani elemeire és színeire, hogy jobban megértsük. Csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, mert a szivárvány jele erről is szól, hogy óriási különbség van Isten színkeverése és az ember színkeverése között. Amit mi megélünk, nagyon sokszor egy olyan színkeverés, ismerjük a színkeverésnek a szabályait, hogy minél több színt vegyítünk együtt össze, és hogyha ezt rosszul tesszük, akkor először egy szép, szürke, barátságos szürke alakul ki belőle, aztán minél több színt rakunk hozzá, annál sötétebb lesz a szürke, amíg el nem érjük a teljes sötétséget és a teljes feketeséget. Ez az ember színkeverése. Ez az, amit mi magunk is nagyon sokszor tapasztalunk. Ez az, amikor megpróbáljuk a számunkra világossá vált elemeket valami hatalmas fölismeréssel újra összerakni és egymással vegyíteni. És a Noé csoda az, hogy az én életem színeit, az emberiség színeit, a világtörténelem színeit valaki képes úgy összerakni, hogy az egy egyre tisztább kép lesz, hogy az egy teljesen világosan kitisztuló, nem a sötétség felé haladó árnyalat, hanem a világosság, a ragyogás felé tart. A Noé szövetsége valójában arra emlékeztet bennünket, amit Jézus Krisztus úgy fogalmaz meg, nélkülem semmit sem tudtok tenni. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nem arról van szó, hogy hogy tudjuk addig elemezni a világot, amíg jobban megértjük. Nem arról van szó, hogy meddig tudjuk analizálni magunkat, a személyiségeinket, a problémáinkat, a közösségeinket, amíg valami megoldásra jutunk, hanem arról van szó, hogy ne hagyjuk ki belőle őt, akinek egyedül van hatalma a fölött, hogy ezt a teremtett világot, még sokszor a pusztulás közepette is ajándékká tudja újra formálni. Ezért folyik a küzdelem, hogy a mi színeinket, amiket összekeverünk, nagyon sokszor szürkeségbe és feketeségbe, azt az Isten ajándékképpen vissza tudná adni nekünk. Az életünk különböző dolgait, amiket mi szintén jól össze tudunk kavarni, és elég csüggesztő összkép tud kijönni belőle, azt az Isten ajándékként újra teremtve vissza tudná nekünk adni. Hogy ahol azt érezzük, hogy talán jobb lenne föl se nézni, mert túl nagy a felhő áradat fölöttünk, ott az Isten a maga megszokott technikájával, embermentő szeretetével újra föl tudja ragyogtatni a reménység jelét. Kedves testvérek, ez egy terápiás ige. Terápiás ige egyszerűen azért, mert nem egyszerűen megállapítja diagnózissal, hogy mi a baj, mert idáig mi magunk is el szoktunk jutni. Terápiás ige nem egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy majd csak lesz valahogy. Terápiás ige, mert azt mondja, hogy azzal, ami te vagy, aki te vagy, ami én vagyok, aki én vagyok, akik így együtt vagyunk, az Isten még ma is tud kezdeni valamit. Tud velünk, tud az előrement nemzedékekkel, és hisszük azt, hogy tud majd a jövőben a gyerekeinkkel is. Noé szövetsége, amire az élő Isten a garancia, és ő az ajándékozó, örök. Hisszük-e azt, hogy ez a szövetség örök? Ámen. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy ajándékozz vissza önnön magunkat, önnön magunknak, és ajándékozz vissza bennünket másoknak, másokat pedig nekünk. Bízd ránk újra gyógyító erőddel ezt a teremtett világot, amelyet szintén oly sokszor károsítunk és teszünk tönkre. És add, hogy a teremtett világunk is azt élje meg, hogy ajándék számára, hogy ember gondoskodik róla. És kérünk téged, Urunk, hogy mindaz, ami e fölé kerekedik pusztító viharfelhőként, amely pusztító erőként ott leselkedik ma is ránk, az hirtelenjében elveszítse ezt a gonosz és pusztító élt. Urunk, add a reménységet, hogy közös ügyeinket, a körülöttünk élő hatalmas médiahálót, a körülöttünk lévő hatalmas gazdasági és politikai gépezetet ne csak a maga fekete és szürke reménytelenségében lássuk, hanem add vissza a reményt, hogy van miért imádkozni, hogy az is talán mégiscsak visszafordulhat az ember javára és az Isten dicsőségére. Urunk, bármilyen reménytelennek látszik is ez, add, hogy ne adjuk föl az imádságot és a reményt. Urunk, mindaz, ami velünk történt, történik, most a te kezedbe tesszük. Használd föl, hogy élet legyen bennünk. Ámen.